Következő műsorunk 2020-ban készült, melyben Nárai Szabó Gábor és Nyitrai László professzorok beszélgetését hallhatják Szent Györgyi Albert születése alkalmából.
Jó estét kívánok, kedves hallgatóink! Szeretettel üdvözlöm a stúdióban Nyitrai László professzor urat, aki az izmok biokémiájával foglalkozik, és talán vannak néhányan a hallgatók közül, akik emlékeznek arra, ilyen vagy olyan tanulmányaikból, vagy egyéb forrásból, hogy az egyetlen Nobel-díjasunk, aki itt dolgozott, amikor elnyerte ezt a magas kitüntetést, Szent Györgyi Albert, ugyancsak az izom biokémiájában nagyon nagy eredményeket ért el. Ma van a születésnapja, 1893-ban született, és Nyitrai professzor úr pedig ugyancsak, mint mondtam, izmokkal foglalkozik, tehát bizonyos tekintetben Szent Györgyi munkája folytatójának tekinthető. Hogyan alakult ez a pálya?
Én is köszöntöm a hallgatóságot, és köszönöm Nálai professzornak, hogy meghívott ezen a jeles napon, mert Szent Györgyi Albertről mindig szívesen beszélgetek és beszélek. Biokémiát tanítok az egyetemen, és minden óra első mondata az szokott lenni, hogy megkérdezem a hallgatóktól ki, hogy ki a legnagyobb magyar biokémikus. És szerencsére azért tudni szokták, hogy Szent Györgyi Albertről van szó, és hogy hallotta a hallgatóság, hogy ő az a Nobel-díjasunk, aki magyarországi kutatásaiért kapta a Nobel-díjat. Ugyan azt hiszem, hogy legtöbben a C-vitamin felfedezéséhez kapcsolják az ő Nobel-díját, ami a Nobel-díj indoklásában szerepel, de nagyobb súllyal az a munka, amit a sejtlégzés molekuláris hátterének a felderítése kapcsán végzett a először angliai, illetve a hollandiai laboratóriumokba és fejezett be a budapesti laboratóriumokba. Ugye ez még a 30-as évek eleje volt, gyakorlatilag 33-ra a C-vitaminnal kapcsolatos versenyfutás egy amerikai kutatóval, akit egyébként Kingnek hívtak, és talán azt mondhatom, hogy kicsit nemtelen eszközökkel az elsőséget el akarta venni Szent Györgyi Albertől. Ez az úgy aztán rendeződött, és Albert, illetve aztán a C-vitamint szintetikusan előállító angol kutató együttesen kapták meg a Nobel-díjat 37-ben. És utána Albert azt gondolta, hogy most már megértette az életműködésnek az egyik titkát, sejtlégzést, nem sok, hogy picit tovább szeretett volna magasabb szintre lépni, azaz a molekuláris szintről a sejtszintre, a szervek működésének a szintjére. És nagyon jól meglátta, hogy az izom működés sok szempontból egy olyan működése a szervezetünknek, amit már akkor a 30-as évek technikája mellett is lehet tanulmányozni, akár molekuláris szinten.
Hát az izom működés tanulmányozásra azt hiszem egy egész magyar csoport kialakult több neves taggal. Nem vagyok benne biztos, hogy Straub professzor is foglalkozott ezzel, meg aztán így többen van. Mások.
Így van, tehát körülötte egy nagyon tehetséges csapat alakult ki, ez nyilván adódott az ő megnyerő személyiségéből, abból a nagyon más kutatói légkörből, amit ő hazahozott és Szegeden, mikor kinevezték professzorra, megvalósított. És az a csapat, ami körülötte kialakult, ahogy mondtam, akkor a 30-as évek második felétől egész 45-ig, amíg Szegeden dolgoztak, addig gyakorlatilag az izom működés titkait kutatták, és az a csapat, miután ő a háború végeztével felkerült Budapestre, körülbelül a csoportnak a fele, kétharmada jött vele, és itt Budapesten a Puskin utcában, a Trefort kertben, hát hogy mondjam, alakult meg a második Szent Györgyi laboratórium, és aztán az a híres izomcsapat, hát szélet szét a világban, miután 47-ben ugye Szent Györgyi Albert látta, hogy Magyarországon a alapkutatásnak nincs jövője. Őnek is sikerült ugye elmenni az Egyesült Államokba, és nagyon ügyesen megszervezte, hogy az ő csapatából közel egy tucat fiatal kutatót különböző helyekre a világban meghívatott, és gyakorlatilag majdnem mindenki eltávozott. Pont a maradók között volt Straubev Bruno, akit a hallgatóság valószínűleg névről ismert. Ő volt az izom két fő fehérjéje közül az aktinnak, az egyiknek a felfedezője. Igen. Ez Szegeden történt 42-ben.
Most egy kicsit térjünk vissza az eredeti nagy felfedezéshez, ugye az izom légzés és az izom anyagcserének a kutatásához. Hogy lehetne ezt egyszerűen megvilágítani a kedves hallgatók előtt?
Hát igen, Szent Györgyi Albert arra volt kíváncsi, abban az időben egy nagyon nagy tudományos vita folyt a világban, mi a szerepe az oxigénnek a sejtek működésében, és mi a szerepe a hidrogénnek. A hidrogén talán kevesebbet mond a hallgatók számára. Ugye a szerves molekulák arról híresek, hogy ugye szén van bennük, és mindig a szén mellett sok hidrogén atom is kapcsolódik hozzájuk. És kérdés volt, hogy amikor a sejtlégzés során a táplálék molekulából az energiát valahogy kipréseli, kiszedi a szervezet, ez milyen módon szedi. Milyen módon történik meg a hidrogénnek van ebben főszerepe. A hidrogént elektronnal együtt, hogy ez az oxidáció a kémiában, ezek a molekulák leadják, ezek az oxidációs lépések energiát szolgáltatnak. Másrészt viszont a végén ott van az oxigén, ahova az elektronok a szerves molekulákból végsősorban rákerülnek, és az oxigénből lesz víz, amit kilélegzünk, és ennek a lépéseit szerette volna feltárni a világ, és nem volt ismert, hogy a hidrogén a fontosabb, vagy az oxigén. És hát itt tulajdonképpen rendet vágott Szent Györgyi Albert olyan értelemben, hogy mind a kettő pont olyan fontos. Igen. Ma már tudjuk, hogy az elektron a végső elektronakceptor, viszont az oxidációs lépéseknél, mint az ő általa részben leírt a magyar tankönyvekben Szent Györgyi Krebs ciklusnak, vagy citrát ciklusnak, vagy trikarbonsav ciklusnak nevezett folyamatban a szerves molekulákból, amik szénhidrátból vagy zsírokból jönnek, több lépésben az elektronok lekerülnek hidrogénnel együtt, ez volt az egyik lépése a sejtlégzésnek, és ezek végső soron majd az oxigénre kerülnek. Ma már tudjuk, akkor ebben ez még nem volt világos abban a híres sejtszervecskében, amit mitokondriumnak hívnak, és felszabadul az a úgynevezett univerzális valuta, amivel minden sejtünk minden esetben, ha energiára van szükség, fizet, ez az ATP, aminek aztán a működése, az izomműködés kapcsán is fontos szerepe volt a következő nagy felfedezésében.
Úgy tudom, hogy az elméletnek az alapjait, végsősorban is talán nagyon fontos részleteit Angliában dolgozta ki, csak utána tért haza Magyarországra.
Így van, Hollandiában, aztán Angliában, Cambridge-ben dolgozott. Igen, kétségtelen, hogy a kutatásainak az első fele, ha úgy mondhatnám, körülbelül ott zajlott, de azt itt folytatta, tehát mindenképpen azt lehet mondani, hogy a Nobel-díjhoz még a szegedi munka is egy kicsit hozzájárult, a C-vitamin esetében pedig döntő mértékben, ugye ezt is talán a hallgatóság zöme tudja, a piros paprika Igen. volt a kulcsa a C-vitamin izolálásnak.
És hát Klebersberg Kuno, mert ő hívta vissza. Én úgy tudom, hogy akkoriban ugye a magyar kultúra megerősítése érdekében körbejárt a világon, hát ez Európát jelentette, és a neves, nagyon nagy eredményekre jogosító személyiségeket fölkereste, és hazacsábította. Tehát többen kerültek Szegedre, meg más intézményekhez, és hát a magyar tudomány 30-as évekbeli szép sikereit azért ezek alapozták meg, ezek a visszahívott professzorok.
Így van. Klebersberg szerepe Szent Györgyi Albert világéletében nagyra értékelt, és köszönte neki, hogy ezt a lépést megtette. Bizonyos értelemben akkor a konzervatív magyar professzori kar ellenében, hiszen akkor ő nagyon fiatal volt, Magyarországon még nem ismerhették, Budapesten nem is sikerült ugye ez a letelepedés, és Klebersberg intézte el, hogy Szegeden kapott egy tanszéket.
Ettől lett a Szegedi Egyetem a Shanghai listán az első a magyarok
hát
közül.
Valószínűleg ez egy döntő.
Mert azt még most is figyelembe veszik ezt az ő munkásságát az értékelésnél. Egyébként ma sem nagyon szívesen fogadnak be akármilyen kiváló külföldről érkezett, akár magyar, akár külföldit. Így nehéz világszínvonalú eredményeket elérni. Talán változik ez.
Így van, de talán, hogy egy mondat erejéig visszatérhetek a Szent Györgyi iskolára, maradtak azért Magyarországon, ahogy mondtam, Strauber Brunon kívül néhány kollega. Kettőt említenék meg, mert az egyik a szegedi biokémiának lett a professzora, egész időskoráig Guba Ferencnek hívták, az ő utódja pedig Dux László lett, aki aztán a Szegedi Egyetemnek rektora is lett. Tehát sikeres tanítványnak, vagy rektor helyettese, bocsánat, igazad van. A budapesti vonal esetében pedig egy fiatal kollega Bíró Endrének hívtak, aki nem ment el, aki még bízott a magyarországi helyzetben 48-ban, itt maradt. Ő alapította meg az ELTÉN a biokémiai tanszéket, picit később, és ennek a tanszéknek én lehettem Gráf László akadémikus után tanszékvezetője több mint egy évtizedig, tehát én, ha úgy tetszik, egy negyedik generáció szentgyörgyi tanítvány vagyok, aki közvetlenül ugyan nem dolgozhattam.
Igen, így igen, szentgyörgyi dédunoka. Hát ő egy rendkívül színes egyéniség volt, ugye, talán most kevesebbet beszélünk a politikai, meg egyéb szerepvállalásairól, arra külön történészek készülhetnek föl, de amikor elment Magyarországról, akkor ugye teljes mértékben az izom működésével kezdett foglalkozni, és úgy tudom, hogy az unokaöccse, Szent Györgyi András, vagy Andrew Szent Györgyi is izommal foglalkozott, és ő vele te szoros kapcsolatban voltál.
Így van, így van. Tehát az izomkutatás kapcsán gyakorlatilag 45-re lezárult az a téma, amivel ő elkezdett foglalkozni, felfedezték, izolálták, és évtizedekkel előremutató kísérleteket csináltak az izom működés kapcsán, ugye ez a miozin és az aktin fehérje. Egy olyan dolgot csináltak, amit aztán később a biológiában a 80-as, 90-es években tudtak megcsinálni, azaz egy kémcsőbe el tudták játszani, hogy hogy működik egy szerv, ebben az esetben az izom. Beletettek egy kémcsőbe izolált ezt a két fehérjét, miozint és az aktint, és azt az előbb említett univerzális energiavalutát, az ATP-t, és az izomból kivont izomszálakkal a saját szemükkel látták, hogy a két fehérje és az egy kis molekula hatására szépen összehúzódik. A világ tudománytörténetben ez volt az első olyan eset, ahol a saját szemével láthatta a kutató, vagy ha nagy szavakat használok, az emberiség, hogy hogy is működik a szervezetünk molekuláris szinten. Ugye a molekulák túl kicsik, hogy egyébként láthassuk őket, de ma már vannak ilyen módszerek, ahol ténylegesen a kémcsőbe el lehet játszani egy-egy szerv működését. Úgy tetszik, és ebben nagyon nagy törőt megérdemelte volna bőven a második Nobel-díjat is. Abban az időben nem merült fel, hogy egy kutató kétszer kapott Nobel-díjat. Az én szememben, bár mondtad Gábor, hogy én ezen a területen dolgozom, ezek nagyobb felfedezésnek tekintem magam szemében, mert sokkal inkább előtte volt a korának, mint a sejtlégzés kapcsán, ahol ugye sok kutató ezen a témán dolgozott.
Hiszem, ha látom, ugye, bár tehát van, ez pontosan. Egy másik megismerési mód, itt a tudomány alatt.
És a kérdésed második fele, amikor Amerikába kiment, az izomműködést megértettük, gondolta ő, néhány évig dolgozott ezen a témán, utána azt gondolta, hogy tovább lép, az ő végső célja már a kezdetektől az volt, hogy megértse az élet működését. Az izomműködésen keresztül még nem értette, hogy mi az élet. Akkor kezdett el kutatni, amit úgy ismert talán a nagy közönség, hogy a rák alapjait akarta volna megérteni, ami ugye egy elég alapvető dolog mindannyiunk számára, és akkor kezdett el azzal foglalkozni, hogy talán az elektronok mozgásán keresztül lehet megérteni az élet titkát. Megmondom őszintén, ez már nem volt egy sikeres kutatási terület, itt már nagyot nem alkotott, viszont ahogy mondtad, az unoköccse, Szent Györgyi András folytatta ezt a témát, kvázi átvette tőle, és néhány korábbi tanítványa is, akik Amerikába szakadtak, vagy részben Magyarországon maradtak, mint az említett Guba és Bíró profok, folytatták az izomkutatást, és Szent Györgyi András is nagyon szép eredményeket ért el. Ugyan ő nem került a Nobel-díj közelébe, de megint csak elfogultam, mert említetted, hogy én nála dolgoztam posztdoktorként Amerikában. Ő volt talán a legnagyobb nagykövete a világban a Szent Györgyi munkásságának azt az egyrészt személyiséget, amit ő képviselt, a magyarságát beleértve, és a tudományos eredményeit, akit ő ismert, és nagyon nagy szociális hálója van, Szent Györgyi volt, már szegény ő is meghalt néhány évvel, Szent Györgyi Andrásnak is tovább vitte, és ezért van, hogy a világban egy biokémia, sejtbiológiai konferencián ma is, ha megemlítődik Szent Györgyi András, Albert neve, akkor a többség még tudja, hogy kiről van szó.
Őneki, emlékszem, például a Nature-ben is nagy renoméja volt, tehát hivatkoztak rá, idéztek tőle. Ez a, mondhatjuk, a világ első számú tudományos folyóirata, tehát egy olyan magazin, amiben alapkutatásokat is, sőt, főleg azokat közölnek, azoknak az eredményeit, de ugyanakkor véleményeket, különböző elképzeléseket, és hát Szent Györgyit ott mindig megkülönböztetett tisztelettel emlegették, habár a Szent Györgyi azt elég nehezen mondták.
Hát ebbe beletörik az angol szászok nyelve, hiszen a G betűt nem tudják kiejteni, tehát Györgyi lett belőle.
Egyébként az elektronikus rákelméletével valamennyire közvetve én is kapcsolatba kerültem, mert sok kvantumkémikus eredetileg nekem az volt a szakmám, próbálkozott különböző számításokkal, és egy konferencián is részt vettem éppen Rómában, ahol ebben foglalkoztunk, az megint csak Szent Györgyi nevének a vonzerejét mutatta, hogy hatalmas alapítványt tudtak összehozni a kutatások támogatására, és a pápa is fogadta a konferencia résztvevőit, úgyhogy ennek volt nagy hatása, de hát úgy tűnik, hogy nem ez a megoldás, nem az elektronikus szinten lehet keresni a ráknak a...
Igen, de ha ezen a területen Amerikában nem is ért el nagy eredményeket Albert, egy szerepe biztos, hogy volt, az a kis halászfalu Massachusetts államban, Cape Codban, Woods Hole-nak hívják, ahol ő dolgozott, az egy zarándokhely lett, nagy részt az ő személyiségének köszönhetően. Tehát én ezt nem tőle, hanem Szent Györgyi Andrástól tudom, aki akkoriban ott élt szintén, hogy szinte havonta jelentek meg az akkori és a mai ezen a területen, vagy egyáltalán tudomány nagyjait ismerők számára olyan nevek, mint mondjuk néhányat Watson, Crick, a DNS, kettőspirál felfedezői, és sorolhatnám a Nobel-díjasokat. Egyszer összeszámoltuk, ott nála, aki a házában is ott volt, az legalább 38 Nobel-díjas. Akit ők vendégül látták, és a tudományról beszélgettek, ott Woods Hole-ban lenni abban az időben, azt gondolom, hogy a tudomány, vagy a tudósok számára egy fantasztikus élmény lehetett.
Hát ő maga is egy showman volt tulajdonképpen. Így tehát van. Az egész megjelenése, meg a fizimiskája, szóval ezt a szót használni, az látszott rajta, hogy élvezi a szereplést, és nagyon jól tudott magyarázni is.
Így van. Egy anekdótát, ami hát valószínűleg igaz, már bőven 70 fölött volt, Magyarországon nagyon sokat ugye tengerparton nem tölthetett el időt, és ő meg akart tanulni a tengerbe a sziklákról fejest ugrani, és megtanult, és csónakból is megtanult fejest ugrani, 70 fölött.
És vízisíjelni is megtanult.
Vízisíjelni, úszkáltak ott az Andrew-val, ott ilyen nagyon elős áramlások vannak a golfáramlások, meg nem messze a Cape Cod mellett, tehát vigyázni kell a tengeri úszással. Ő egy nagyon lelkes úszó, tengerúszó is volt. Nagy horgász is volt például.
Hát akkor ide kívánkozik, hogy a szüleim, amikor Szegeden éltek, apám ott volt egyetemi tanár, akkor egy társaságban jártak a Szent Györgyivel, csónakázóba úgy hívták, és ott nagy evezések voltak, tehát fölmentek a szamostorkolatig, és igen kellemes mozgással kitöltött időt töltöttek, tehát Szent Györgyi abban is jeleskedett.
Igen, igen, tehát híresen vendégszerető volt, és minden kutató jutott a most charming, a vagy mi a jó szó erre, ugye elegáns, de ez nem igazán fejezi ki azt, hogy milyen volt vele beszélgetni.
Igen, igen, hát élmény, nagyon gondolom. Na most térjünk vissza egy kicsit talán az izom működéshez, ugyanis amennyire én ezt átlátom, szemben a Szent Györgyi Krebs ciklussal itt a molekuláknak az összetétele, a szerkezete nagyon nagy szerepet játszik. Mondhatnám, ez a kulcsa az egész működésnek. És itt aztán közben jön az a kutatási módszer, amit hát most már igen széles körben alkalmaznak, és nem is egyedülileg kizárólag a röntgendifrakció, de most már mindenféle más módszerek is vannak, hogy ezeknek a hatalmas molekuláknak a szerkezetét meg tudjuk ismerni. Ráadásul még a működését is bizonyos tekintetben különböző helyzetekbe be lehet fagyasztani ezeket, és akkor abból értékes információ vonható ki. Tehát az ember tulajdonképpen elámul, amikor látja ezeket a csoda ábrákat, amik tökéletesen megmagyarázzák még a laikusnak is, hogy mi a lényeg.
Így van, és én azt gondolom, hogy azért is nagyon előre szaladt időben Szent Györgyi Albánt a 40-es években, mert akkoriban a fehérjékről még nem sokat tudtunk. Amikor ők elkezdték a kutatásaikat, én azt gondolom, hogy a fehérjék azon túl, hogy a legbonyolultabb kémiai összetételi molekulák, ezért kapták, hogy a protein a legelső, a legbonyolultabb nevet, annyit lehetett tudni, hogy meg lehet őket fogni a laboratóriumban értelemben, vagy izolálni, tisztítani lehet őket, hogy ezt csinálta ő meg. Ebbe volt nagy,
és a legnehezebb fázis.
Korába. Természetesen, hogy az hogy nézhet ki, az még nagyon-nagyon messze volt, hiszen igen. Ugye még jó 10 évnek kellett eltenni, hogy az első röntgenkristallográfia fehérje szerkezetet meglássuk, ami nem a izomfehérje volt, ami egy bonyolult, nagyon nagy méretű fehérje. Ugye ez a mioglobin, aztán hemoglobin volt. A miozin szerkezetét, meg az aktin szerkezetét a 90-es évek közepére sikerült feltárni olyan szintre, amivel aztán egyértelműen meg lehetett magyarázni, mit is látott Szent Györgyi Albert a 40-es években.
Igen. És hát akkor megkérdezném, hogy a te konkrét kutatásaid hogyan csatlakoznak ezekhez?
Hát ahogy említetted, meg beszéltünk róla, mint negyedik generációs Szent Györgyi tanítvány, én kaptam az én mestereimtől a témát, ez részben itt az egyetemen Bálint Miklós professzor volt, részben pedig Amerikában posztdokként Szent Györgyi András. Én elsősorban azt vizsgáltam, hogy ez a Szent Györgyi labonban történt, hogy az izomműködés hogy szabályozódik. Ugye azt már azt mondhatnám, hogy Szent Györgyi korában még nem, de körülbelül 10 évre már rá lehetett sejteni, hogy a kálcium ionoknak van döntő szerepe, és az én első munkáim arra irányultak, hogy a kálcium szerepe mi a izomműködés beindításában.
Most akkor egy laikus kérdés. A magnevé, ami magnéziumot tartalmaz, azt sokszor ajánlják izomfájdalmaknak a leküzdésére. Ennek van köze a kálcium szerepéhez?
Van, nem a szabályozás, hanem a közvetlen szerepe. Egyébként ezt Szent Györgyi Albert csoporta derítette fel, és még egy fontos dolog vele kapcsolatban, hogy ő volt a főnök, de a fiatalok, és most a két fiatal, egyik a Szent Györgyi András, a másik pedig Bíró Endre, 1947-et írunk, még Budapesten vagyunk, és ők fedezték fel, hogy a magnézium ion jelenléte szükséges ahhoz, hogy az izom összehúzódhasson. De nem ilyen szabályozás módban, mint a kálcium, tehát nem egy nagyon pici mennyiség kell a sejtben, hanem azért kell a magnézium, mert ez a bizonyos ATP, ez a univerzális energiavalóta, ez kizárólag a magnéziummal komplexet alkotva fog hozzákötődni a miozinhoz, és tudja az energiáját kontrakcióra használni. Tehát igen, tehát magnézium nélkül nincs normál izomműködés.
A koszogók sokat köszönhetnek Szent Györgyi Albertnek.
Így van, ez teljes
és akkor, hogy minél jobb és szorosabb kapcsolatba kerüljünk evel a Nobel-díjas óriással, azt javaslom, mindenkinek koszogjon, amennyit csak tud.
De így van, helyes.
Az jó.
Helyes. Így van. Szerintem Szent Györgyi Albert is futkározott legalábbis időskorában, Woodsholban bizonyosan.
Igen, tehát itt látjuk, kedves hallgatóink, hogy egy rendkívül színes egyéniség, aki nem csak egy bizonyos területen tudott óriásit alkotni, hanem át tudta tekinteni az egészet, és ugye nem beszéltünk most szándékosan a közéleti szerepéről, ami egy egészen más típusú egyéniséget kíván, de ott is megállta a helyét kiválóan. Tehát mondhatjuk, hogy egy igazi reneszánsz ember volt, és azáltal, hogy ő hazajött Magyarországra, és itt érte el a kiváló eredményeit, azt hiszem valamennyien büszkék lehetünk rá, és szívesen emlékszünk rá ma születésének évfordulóján.
Így van, és ha utolsó mondatokként, meg gondolom, a időnk végénél járunk, ha már a Mária rádióban beszélgetünk, nagyon kicsit kimerészkedett az irodalom mesgyéri és Szent Györgyi Albert, és írt egy nagyon szép zsoltárt, Psalmus Humanus címmel, amit angolul írt, de magyarul is lefordították, és olvasható, amiben az ő világképéről beszél. Egyébként én úgy tudom Szent Györgyi Andrástól, hogy ő nem volt igazán a valláshoz közel álló, bár katolikus családban nevelkedett, de talán mondhatom, inkább agnosztikus volt, de ez egy gyönyörű zsoltár, érdemes elolvasni.
Akkor ezt ajánljuk a kedves hallgatóknak. Jó estét kívánok, köszönöm az interjút.
Köszönöm szépen is.
Műsorunkban Nárai Szabó Gábor és Nyitrai László professzorok beszélgetését hallhatták Szent Györgyi Albert születése alkalmából.
Hírek.